Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit. A Beszéljük meg adásunknak egy olyan értelemben külön kiadása lesz ez, hogy első ízben vezetem én ezt a műsort. A mai témánk a szorongás lesz. Méghozzá nem csak pszichológiai lélektani szempontból, hanem szellemi, spirituális szempontból is meg szeretnénk vizsgálni ezt a dolgot, úgyhogy két vendéget hívtam ebbe a mai beszélgetésbe. Kelemen Emese klinikai szakpszichológust, köszöntelek itt a műsorban, és Édes Árpád lelkészt.
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat.
Megmondom őszintén, most ugye életemben először rádióműsort vezetve, én magam is átéltem különféle testi, lelki, gondolati élményeket, hadd ne soroljam, de azért egy néhányat elmondok belőle, gyomorszorítás, hidegrázás, ügyetlenségérzés. Azt gondolom, hogy mindannyian estünk már túl olyan perceken, napokon, órákon, amikor egy jövőbeni lehetséges fenyegetéstől tartva, ami esetleg egy homályos fenyegetés, úgy éreztük, hogy nem fogunk tudni vele megküzdeni, összeszorul a gyomrunk, izzadunk, kiszárad a szánk. Valójában mi a szorongás? Hogyan fogalmazza meg a tudomány a szorongás? Mitől más, mint mondjuk egy félelem, egy aggodalom?
Nagyon jól látszott abból, amit elmondtál, hogy nem is nagyon kell ez pszichológus, hogy ezt elmagyarázzuk, ezt a nagyon összetett és mindenki számára ismert egy ilyen kellemetlen belső érzés halmazt. Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy valóban mindannyian azért ismerjük ezt az érzést, mert ez egy egészséges érzés. Tehát az, hogy szorongani tudunk, az az egészséges lelkű embernek a sajátossága. A szorongásnak van egy evolúciós funkciója, az életben maradás szolgálja. A szorongásnak a reakciói, ahogy elmondtad, egyszerre testi és lelki tünetekbe nyilvánulnak meg. A testi tüneteket érezzük kellemetlennek, hiszen azt érezzük, hogy erős szívdobogás érzésünk lesz, hogy verejtékezünk, remegünk, és ezzel együtt egy ilyen felfokozott aktivitást is érzünk, vagyis arra serkenti a szervezetünket, hogy valamit csinálnunk kell, tennünk kell abban a pillanatban. A szorongás az egy veszélyérzet, egy felfokozott veszélyérzet a szervezet számára. Nagyon egészséges egészen odáig, amíg motivál a teljesítményre minket, magasabb teljesítményre sarkal. Sport, fizikai teljesítményt abszolút tud növelni, de a szellemi teljesítménynél is sokszor jól jön, hogy előtte izgulunk, tehát egy kicsit felfokozódunk, készülünk arra a teljesítményre. Problémát akkor okoz, hogyha ez elhúzódóan van jelen, tartósan, minden időben, tehát reggel, délbe, este, és éjszaka is, és egy ilyen állandó belső kellemetlen érzést okoz, és amikor nem tudjuk megmondani, hogy mi az, ami kiváltja ezt a szorongást bennünk. Itt már lehet szinonímaként használni, vagy keresgélni magunkban, hogy most ez egy félelem, vagy mitől van bennünk ez az érzés.
Azt mondod, Emese, hogy ez annyiból egészséges és hasznos, hogy egy fokozott teljesítményre tud sarkalni. De sokakat éppen ez az érzés beszél le arról, hogy neki merjenek menni akár egy kihívásnak, lemondják a szereplést.
Persze, lehet a szorongásnak ilyen visszatartó ereje is. Nagyon sokszor nem csak ez az üss és fuss szabály, vagy törvényszerűség érvényesül, illetve nem is érvényesülhet a mi kultúránkban igazán, hiszen a társadalmi szabályok nem teszik lehetővé ennek a stressz törvénynek a megvalósítását, és ilyenkor ezeket a konfliktusokat, amik a szorongásainkat okozzák, mert hogy ugyan még erről nem beszéltünk, még ha úgy is érezzük, hogy nincs tárgya a szorongásunk, meg nem tudjuk megmondani, hogy mitől félünk, azért oka mindig van, csak nem mindig látunk rá ezekre az okokra. Általában konfliktus helyzet, tartós konfliktusok, elhúzódó konfliktusok, amik akár belső, akár külső személyekkel való konfliktusokból is származhatnak, ezek okoznak ilyen tartós szorongást bennünk.
Hogyha már az MS említette, hogy ez egy tartós állapot is, ami nyilván előbb-utóbb a napi életünket is befolyásolni fogja, te lelkészként hogy tapasztalod, mennyire van ez jelen az emberek életében?
Ha csak magamból indulok én is, ez minden nap jelen van, amikor az ember hajnalban arra ébredt, hogy valamit elfelejtett, vagy eszébe jut valami, amivel kapcsolatban szorongás fogja el. Ez abszolút a része az életünknek, és tulajdonképpen a lelki kultúránk egy része az valóban arról szól, hogy ezt valahogy kezeljük. Tehát tulajdonképpen hívő embernek lenni, vagy gyakorló spirituális embernek lenni, hogyha ezt a szót használjuk, azt is jelenti, hogy pontosan ezzel a szorongásunkkal igyekszünk minden nap kezdeni valamit. De például egészen odáig, hogyha direkt figyeltem a mai napomat, leültünk a reggeliző asztalhoz, és akkor elimádkoztuk, hogy jövel Jézus, légy vendégünk, áld meg, amit adtál nékünk. Amen. Gyakorlatilag ezzel a mindennapi kenyérért való küzdelmünket már is egy nagyobb összefüggésbe helyeztük, és talán tudattalanul is, de mégis valahogyan egy nagyobb személynek az Isten jelenlétébe, meg az ő szerető kezébe, hogyha ilyen képet lehet tenni, akkor már a nap elején ugye oda tettük az életünket. Tehát ezzel van dolgunk, a Biblia sokat foglalkozik ezzel, meg tulajdonképpen a mindennapokban fontos, hogy erre válaszokat találjunk, gondolati szinten is, meg a megélésnek a szintjén is, mert arra gondolok például, hogy amikor a gyerekünk éjszaka fölsír, az nem biztos, hogy elegendő neki, hogyha így tudatilag elmagyarázzuk, hogy nincsenek rémek, meg nincsenek szörnyek, nyugodj meg, ezt beláthatod te is, aludjál vissza, hanem akkor mondjuk oda bújik mellénk az ágyba, vagy ha kisgyerek, akkor fölvesszük, megölelgetjük és megnyugtatjuk. Tehát, hogy valahogyan a szeretetnek a megtapasztalása, egy elfogadó szeretetnek, egy feltétel nélküli szeretetnek a megtapasztalása például az mindenképpen szerintem az igazi, adekvált válasz a szorongásainkra.
Persze egyből eszünkbe jut, hogy ezt mondjuk a ma átlag embere mennyire fér hozzá például pont egy ilyen forráshoz, mennyire tud arra támaszkodni a ma szorongó embere, hogy létezik neki egy olyan forrás, egy olyan támasza, ahonnan megkapja ezt a fajta biztonságérzést. Régen egy csomó fenyegetés ért az embereket, háborúk, vadállatok, fagy, éhínség, bármi. Most azért azt gondolnánk nyilván elméletben, hogy a civilizáció ezeket kiiktatta többé-kevésbé, ezeket a közvetlen fenyegetéseket. De akkor igazából mitől szorongunk?
A közvetlen fenyegetéseket lehet, hogy kiiktatta a társadalom, bár azért, amiket a mai ember megél, vagy akár egy ilyen magyar kisvárosban megélünk, azokat sem lehet mellőzni, vagy kisebbíteni azoknak a hatását, hiszen az ember számára minden stressznek minősül, ami valamiféle alkalmazkodásra készteti. És amikor bizonytalanságot érzünk, akár az egzisztenciánk megváltozásában, akár a kapcsolataink létezésében, vagy elbizonytalanodásában, vagy elvesztésében, akár az egészségi állapotunk változásában, ezek talán a legnagyobb stresszforrásaink, akkor beindulnak ezek a belső vívódások, és keressük ezekre a megoldást. Amikor nem találunk konkrét megoldást, nincs erre akcióterv, nincsen megoldási képletünk azokra a problémákra, amik ilyen súlyosak számunkra, tehát a személyünket, a pszichénket, az anyagi és a fizikai létünket érinti, akkor indul be igazán ez a szorongásos állapot, ez egy nagyon erős tehetetlenségérzés általában. Ilyenkor jön az, hogy a szorongással próbálunk mit kezdeni, holott nem biztos, hogy csak a szorongásnak a tüneteit és az élményállapotát kellene változtatnunk, hanem különféle segítségekkel ennek akár az okát feltárva, akár elfogadva más segítségeket probléma megoldásként is tekinthetnénk erre az állapotra.
Tehát, hogyha jól értem, akkor ez a három fő csoport, egzisztencia, kapcsolatok, egészség, ez a három fő csoportja mondjuk úgy a szorongásnak, és az egyik közös momentum ezekben az, hogy tehetetlennek érzi magát az egyén azzal, hogy ezekkel képes lesz megküzdeni ezekkel a kihívásokkal.
Hát akkor, hogyha ezeken a területeken valamilyen komoly veszélyt érez, vagy fenyegetettséget érez.
Köszönöm szépen, most akkor egy pár perc zenével szakítjuk meg a beszélgetést, és akkor a következő részben majd arra leszünk kíváncsiak, hogy akkor mit lehet tenni ezzel a szorongás élménnyel.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
A Beszéljük meg műsorunkban Kelemen Emesek szakpszichológussal és Édes Árpád lelkésszel beszélgetünk arról, hogy mi a szorongás, mitől szorongunk, mit tudunk kezdeni ezekkel a szorongás érzéseinkkel, szorongás élményeinkkel. Jó-e az, hogy szorongunk néha, mert esetleg jobban teljesítünk, vagy rossz, mert éppen hogy lerontja a teljesítményünket. Te hogy tapasztalod? Lelkészként mit tudsz adni, mondani, tenni az emberek szorongásával szemben?
Azt gondolom, hogy nem mindig kell ellene tenni. Valóban azt érdemes meg kérdezni, hogy hova vezet ez bennünket, vagy honnan, hová vihet el minket. Ez nagyon érdekes a Bibliában is, hogy ugye ez egy nagy metafora a pusztasága, a pusztai vándorlásnak a képe. Hogy gyakorlatilag oda az Isten viszi bele az ő népét, hogy ott tanuljon hitet, tanulja azt, hogy mit jelent napról napra élni. Tehát visszaviszi egy civilizáltabb, de kegyetlenebb világból, ami ugye Egyiptomot jelentette, kiviszi őket a pusztaságba, amit nagyon nem szerettek ezek az emberek, mint annyian mi sem szeretjük azt, hogyha megéljük a kiszolgáltatottság érzését, a napról napra való létezésnek az érzését, ha nem tudjuk úgy bebiztosítani magunkat előre, ezeket a dolgokat nem szeretjük, de mégis ezek a lelki állapotok kikerülhetetlenek. Tehát részben a lelkésznek a dolga az, hogy az, amikor az emberi életek a rendezettségből, a rendezetlenségbe kerülnek, az egészségből, a betegség állapotába kerülnek, a harmóniából, a káosz állapotába jutnak, nem feltétlenül az a dolgunk, hogy ezen gyorsan átrobogjunk, hanem hogy ebben tanuljuk meg, hogy milyen az, amikor az ember igazán ember, és az Isten igazán Isten, és ez hogyan tud ez a mi segítségünkre lenni, mert ezek értékes tapasztalatok lehetnek a jövőre nézve. Valaki azt mondta például egy nőnek, aki válláson ment keresztül is mély depresszión, hogy ha már ilyen mélyre szálltunk alá, akkor ne jöjjünk föl kincsek nélkül, ne jöjjünk föl igaz gyöngyök nélkül, mint ugye a búvár, amelyik leereszkedik. Tehát, hogy úgy gondoljuk, hogy ezek a helyzetek értékes helyzetek lehetnek egyrészt. Másrészt persze annak a megbetegítő voltával azért szintén kell foglalkozni, tehát hogy ahova el kéne jutni, az az újratervezésnek az állapota, valami új rendezettségnek az állapota. Gyakorlatilag mondjuk a zsoltárok is így vannak felépítve, vagy az egész Biblia, hogy van egy kiinduló állapot, lehet ez egy jó harmónia, lehet csak az egy ilyen kompromisszumos állapot, amiben persze nagyon sok rossz van, de mindenképpen egy rendezett állapot, ebből valamiért kizökken az ember élete, ezen a folyamaton akkor át kell mennie, jó, hogy ezen az úton akkor társai vagyunk egymásnak, a mi szeretetünkkel, együttérzésünkkel, meg maga az Isten is társul szegődik, úgy gondoljuk, és aztán ebből valami új kell, hogy szülessen, és tulajdonképpen ezen az úton kell végig kísérni a szorongó ember, de a szorongás ilyen értelemben lehet az átvezető híd, vagy a harmóniából, ami illúzió volt, vagy a rossz megszokott kompromisszumos állapotból egy új állapotban, aminek talán több köze van az Istenhez, az ő akaratához, és ezen való átvezetés a feladat, hogy úgy mondjam.
A pszichológia ehhez hogy áll hozzá? Árpád, hogyha jól értem, akkor azt mondja, hogy a mélységben való utazás a félelmeinknek, a szorongásainknak, vagy esetleg az élethelyzetünk megrendülésének a mélységeit járva új tapasztalatokkal, kincsekkel gazdagodhatunk, erősödhet a hitünk, az önbizalmunk. Pszichológia ezt ugyanígy látja?
Hogyne, persze, nagyon hasonlóan látjuk. Amit közben itt figyelgettem, ahogy a lelkész úr mondta, ennek a nagyon szép megfogalmazása, és a szinte költői megfogalmazása a szorongásból kivezető úthoz, amit nagyon jó, hogyha elméletben vagy a hitünkkel meg tudunk élni. Tehát ez valami olyan hozzáállás az élethez, vagy a krízisek feldolgozásához, ami egy szemléletet, egy életfelfogást tükröz. A pszichológiában, amikor pszichológus segítségét kéri valaki, vagy már eljut odáig, hogy pszichológushoz forduljon, ugye mint professzionális szakma a pszichológia, ott számtalan módszer áll rendelkezésünkre, lett arra nézve kidolgozva, hogy hogyan vezessünk egy pszichoterápia folyamán egy embert ezen a folyamaton végig. Tehát így sokkal gyakorlatiasabb ennek a folyamatnak az útja.
De ha jól értem, akkor itt sem kerüli meg a szenvedéssel való szembenézést, vagy a félelmek kell az élethelyzet.
Semmiképpen nem. Semmiképpen nem. Sőt, ott kezdődik a pszichológus munkája. Ennyiből nem tudom, hogy nehezebb vagy könnyebb dolgunk van, hogy mi akkor tudunk elkezdeni dolgozni, hogyha hozzánk eljön valaki. És mire valaki eljön, ő már belülről lelkileg eljutott oda, hogy van egy nagyon erős szenvedésnyomás. Most szorongásról beszélünk, akkor itt a szorongásos állapotokat hangsúlyoznám. Tehát ő már hosszabb ideje tartósan érzi magán ezt a kellemetlen állapotot, amivel önmaga nem tudott mit kezdeni. Valószínűleg nem az első, hogy pszichológushoz forduljon, hanem már megtette egy pár kört az általa ismert segítő eszközök közül, és nem talált kellő választ. És aztán valahogy eljut a pszichológiához, lehet, hogy tanácsolták, lehet, hogy már tartott a pszichológiai kultúránk, hogy ismerik, az új generáció mindenképpen jobban ismeri ezt a szakmát, és jobban bízik talán benne, és eljut odáig, hogy elmegy a pszichológushoz. Ha már eljön, akkor az azt jelenti, hogy valamiféle bizalmat táplál, azt is mondhatom, hogy egy hitet táplál e felé, a tudomány felé.
Eszembe jut, hogy amire te azt mondod, hogy tart ott a fiatalabb generáció, hogy már ismerje, értse a pszichológiának a létjogosultságát, de ez vajon tényleg így van? Tehát most egy kicsit kilépünk a beszélgetés keretéből, de ez fontos, hogy mind a ketten azt hangsúlyozzátok, hogy a szenvedéssel való szembenézés az muszáj a gyógyuláshoz. Na most én azért azt látom gyakran, hogy az emberek azt mondják, hogy a pszichológus az megy, aki bolond, inkább menjünk pszichiáterhez, vagy inkább megiszunk egy felest, vagy inkább nézzük a tévét. Oké, nyilván a pszichiáter és a tévé az nem ugyanaz, szó sincs róla, de a pszichiáter ugye gyógyszert ad, de ezt majd inkább kérem, hogy te mondd el pontosabban. A pszichológus és a lelkész az, aki keresztül vezeti a völgyön vagy a sötétségen a klienst vagy a hívőt. A többit én megkerülésnek érzem. Szerinted mennyire általános tapasztalat ma, hogy aki szorong, az valóban el fog menni terápiára, vagy el fog menni egy lelkésszel beszélni?
Nehezen tudok erre a kérdésre válaszolni, mert nyilván én azokkal dolgozom, akik eljöttek, tehát már itt eléggé szűkítve van ez a kör, de most egy picit még visszakanyarodnék ahhoz, amit a lelkész úr mondott, vagy amivel kapcsolatban az eszembe jutott, hogy ugye a mi szakmánk az már ott kezdődik, amikor eljönnek. Úgy látom, hogy a lelkésznek ilyen szempontból más a munkája, hiszen egy közösségnek a lelki pásztora, tehát nagyon sok embert ismer, aki a hívei közé tartozik, és látja az ő életvitelüket, szemléletmódjukat, ismeri, beszélget velük, tehát ő abban a szerepben van, aki fölismerheti esetleg, ha olyan problémáról van más szó, ami segítséget igényel.
Azt gondolom, hogy ami közös, az mindenképpen a bátorság a segítségkéréshez valóban egy fontos lépés. Tulajdonképpen mi ugye kéretlenül is lelki gondozunk mondjuk minden vasárnap az ige hirdetésben, de hogy az egyik gyakorlati teológus szemléltet, ez egy kicsit olyan, mint mikor slaggal locsolnak, mondjuk olyan emberek közösségére, akiknek a kezében van egy üveg, és akkor hát abban majd valami bele fog menni, ami neki lehet, hogy akkor jó, vagy az pont az ő helyzetére reagál, vagy valamit megvilágít. Mi mondjuk az ilyen egészen személyes lelki gondozásban ott fogjuk a slagot és az üveget, és akkor ott próbáljuk a kettőt így összehozni. Mind a mellett, hogy nem vagyunk mi olyan értelemben föltétlenül szakértői az emberi léleknek, vagy éppen a szorongás témájának sem, ez is egy nagyon bonyolult, nagyon összetett téma. Mi sokkal inkább a jelképeken keresztül, meg ezeken a bibliai képeken keresztül mondjuk el ezt hasonlóképpen, és úgy gondoljuk, hogy ebben azért van nagyon sok olyan időtlen dolog, ami a mai kor emberének is segítséget adhat. És ez nyilván ez egy ilyen pneumatikus vagy spirituális esemény, amiben azt hiszük, hogy egy erőtérben, a Szentléleknek az erőterében pontosan az a dolog fog megszólalni, ami szükséges egy adott problémában. Tehát, hogy ebben ezt egy kicsit oda is bízzuk ezt a dolgot.
Örülök, hogy említetted a modern embert, ezzel szeretném folytatni, most egy pár percet zenélünk, és akkor jövünk vissza.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
A szorongás és a hit témakörét boncolgatjuk Kelemen Emese klinikai szakpszichológus és Édesápád lelkész segítségével, és az előbbiekben azt hangzott el, hogy két fontos dolog úgy érzem, egyrészt az, hogy a szorongás egy természetes dolog, segítheti a teljesítményünket, nyilván ronthatja is, hogy a tartósan fennáll, és a másik döntő fontosságú szerintem az, hogy egy olyan erőforrás lehet a szorongáson, illetve az élet nehézségein való átmenet, amiből a hitünk, az önbizalmunk, a lelki egészségünk gyarapodhat. Lényegében, ahogy mondtad Árpád, kincseket tudunk felhozni a lelkünk mélyéből, úgymond, hogy a szenvedésből tudunk olyat meríteni, ami az életünk pozitív részévé válik. Ti hogy látjátok, mennyire kiszolgáltatottabb a mai ember a szorongásnak? Ezt két részre osztanám. A pszichológust annyiban kérdezném erről, hogy a lélektan hogyan foglalkozik az ősbizalom érzésével, fogalmával, élményével, és nyilván ennek a spirituális oldalát is szeretném majd megkérdezni. Szóval Emese, te ezt hogy látod? Mi modern emberek egy tömegtársadalom alanyaként, egy tömegtársadalom embereként mennyire vagyunk kiszolgáltatva a szorongásnak, mennyire része még az életünknek az ősbizalom érzése, az, hogy szeretet vesz körül minket, biztonság vesz körül minket.
Én inkább onnan indulnék abból a kérdésről, hogy mennyire vagyunk kiszolgáltatva. Mindenki annyira, amennyiben ellen tudna állni ennek a kiszolgáltatottságnak. Tehát itt nagyon fontos lenne az, hogy egy személyiségnek milyen erős az ellenálló képessége, milyen megküzdési készségekkel bír a mindennapi őt ért nehézségekkel szemben. És akkor itt lehet oda visszakanyarodni, hogy ez nagyon gyakran a korai gyerekkorból származó élményektől függ. Az ősbizalom kifejezést, amit használtál, a pszichoanalízis vezette be, és egy korai anyagyerek kapcsolat a legkorábbira, a születés utáni első pár évre gondolván vezette be, amikor a megszületett gyermek az anyával olyan szoros szimbiózisban él, és olyan kölcsönhatással, nagyon szoros kölcsönhatással egy szeretet együttesben él, amikor megtapasztalja ezt az ősbizalmat. Tehát a pszichológia ezt a kifejezést az anyagyerek kapcsolat jó, együttműködő, elég jó anya kapcsolatára használja.
És akkor mondhatjuk azt, hogy a magyar társadalomnak mondjuk 5-10-20%-a él át gyakran szorongást, mondhatjuk azt, hogy ezek a korai anyagyermek kapcsolatok sérültek?
Lehet, hogy így van, de ma már nem mondhatjuk ezt ekkora bizonyossággal, hiszen a pszichológia is nagyon sokat fejlődött, és nagyon sok más irányzat, nagyon sok más elképzeléssel állt elő a szorongás természetét illetően. Az orvosi szemlélet kifejezetten azt is mondja, hogy van erre egy nagyon erős genetikai hajlamunk, tehát születéstől fogva bizonyos temperamentummal, idegrendszeri erősséggel, gyengeséggel jövünk a világra, ami már valamennyire meghatározza a szorongásra való hajlamunkat. A későbbiekben aztán persze nagyon meghatározó a korai évek, a korai anya-gyerek kapcsolat, annak a biztonsága, a szeretet adásának a megtapasztalása és az elfogadásának a megtapasztalása. A későbbiekre erre meg hozzájönnek a többi szociális hatás, mert hát azért az apa és a szülők együttes jelenlétét is ki kell emelni, és hát a család szélesebb körét mindenképpen. Aztán pedig a különböző intézmények, az óvoda, iskola nevelő hatását, és az ott tapasztaltakat gyűjtjük hozzá ahhoz, hogy hogyan tudunk ellenállni, hogyan edződünk meg ebben az együttélésben, ebben a kapcsolatrendszerben, mondjuk a szorongások kivédésére.
Tehát mondjuk, aki szorong, és elmegy egy pszichológushoz, az lehetőséget kap arra, hogy nagyon laikusan fogalmazok, hogy az élettörténetét elemzitek, és akkor abból föltérképezhető, hogy hol sérülhetett ez a fajta ősbizalom, vagy az élet kihívásaival való megküzdés képessége hol sérülhetett, és így vezeti át a klienst a szenvedésen, ha jól értem.
Igen, igen. Itt már a pszichoterápiához érkeztünk, tehát mint a pszichológusnak, a pszichoterapeutának a legerősebb fegyvere, eszköze, módszertana arra nézve, hogy egy szorongásos állapotot kezelni tudjunk. Nyilván az első beszélgetés az a meghatározó abból a szempontból, hogy a pszichológus el tudja dönteni, illetve hát ez egy közös beszélgetés, tehát együtt el tudjuk dönteni, hogy ez mennyire hétköznapi, mindennapi, az élet jelen időszakához kötött szorongásról van szó, vagy pedig egy nagyobb terápiás tervet kell ahhoz készíteni, egy olyan célkitűzést kialakítani, amiben már hozzá kell nyúlni mélyebb rétegekhez, akár a gyerekkortól fogva fel kell tárni, meg kell ismerni, szembe kell nézni a szorongást kiváltó okokat.
Nem sok időm maradt a következő szünetig, de bennem folytonott rohadt igaz a kérdés, hogy a hit világa mit mond erre, a fajta ős kapcsolódásra, ős bizalomra.
Tulajdonképpen az, ami mondjuk egy-egy esetben megismétlődik, ez a minta, ez kitágítható akár ilyen teológiai fogalommal élve az egész ilyen üdvtörténeti távlatba. Tehát az egész történet, ugye ha a Bibliát föllapozzuk, akkor indul a harmónia, bizalom, ősbizalom állapotából, és akkor jön a bizalom elvesztésének az állapota, ennek minden nyavajájával. Gyakorlatilag erről szól a Biblia 99%-a, hogy ezzel aztán mit lehet kezdeni. És ott van előttünk egy kép arról, hogy meg hát már ezért közben is föl-föl csillan, illetve hát a megváltás is erről szól, hogy hogyan lehet az új, mondjuk így az új bizalom állapotába eljutni, ami nem jelenti a történetesen a visszatérést föltétlenül az eredeti állapotban, hanem valami új harmónia megtalálását jelenti. Tehát azt gondolom, hogy ez ismétlődik meg egy-egy személyes életdrámában, egy-egy népnek az életében, a Bibliából, hogyha ezt látjuk, hogy ez az, amit elveszítenek, mindig aztán újra megtalálnak, illetve az Isten valamit tesz azért, hogy visszataláljon hozzá a tőle csámborgott népe. És azt látjuk, hogy az ember szüntelenül magát navigálja ilyen lehetetlen helyzetben. Most például a nyugati ember ugye magát felszabadította, a közösség igája, a hagyományok igája, a konvenciók alól, vagy éppen az ipari társadalom, a modernizáció is belejátszott ebbe. Ez egy nagy vágya volt, hogy függetlenítse magát, szabad legyen, és közben pedig azt éri át, hogy most viszont be van dobva ebbe a világba, kiszolgáltatva az erőknek, amik nála sokkal nagyobbak, és a szorongása is egyre több, minél inkább próbálja magát függetlenni attól, amitől úgy gondolja, hogy az neki szorongást okoz, aztán egy következő pillanatban azt látja, hogy ez a szorongása mégiscsak egyre inkább nő. Azt mondhatjuk erre, hogy tulajdonképpen ez a dráma ismétli magát, és a Biblia is erről a drámáról szól, hogy hogyan tudnák visszatalálni a bizalom állapotába, az elveszített kapcsolatot újra megtalálni, ahogyan a Michelangelo freskón ott megjelenik előttünk, a Sixtusi kápolna freskóján ez a közeledés, meg távolodás.
Annyiban tudnék ezt kapcsolódni, hogy pszichológiának is van egy olyan irányzata, ez a transpersonális pszichológia, amelyik pont ezzel foglalkozik, hogy az emberen túl szellemi élményeknek a megélése, az egy olyan plusz erőt tud adni az ember számára, amelyik mindenképpen fokozza a mentális és fizikai erőnlétet, és a képességet arra, hogy a szorongásait leküzdje. Tehát ilyen formában a pszichológia és a vallástudomány nagyon sok területen találkozik, akár így, hogy a pszichológia foglalkozik azokkal a lelki folyamatokkal, amikkel a vallásos hitben, amiket megél az ember, ilyenek akár a bűnbocsánat, vagy a szeretetnek, a közös szeretetnek a megélése, vagy olyan belső élmények, amiket csak ilyen befelé fordulással, vagy Istenhez fordulással lehet megélni.
Elképzelhető az szerintetek? Nyilván teoretikus a kérdés, hogy a teológia és a pszichológia közös pontokat talál?
Abban biztos vagyok, hogy nagyon sok közös területe van, hiszen belső élményekkel foglalkozunk, érzésekkel és gondolatokkal, amik egy ember nagyon intim belső életét jelenítik meg. Pszichoterápiát sem lehet hitek nélkül végezni. Természetesen itt nem ideológiai vagy vallásos hitről van szó, hanem akár az önmagáról, a képességeiről, az értékeiről, a környezetéről, a kapcsolatáról vallott hitek alapozzák meg mindenkinek az életszemléletét, életstílusát.
Én azt gondolom, hogy ahogyan fejlődik a tudomány, és akár a teológiát is ide érthetjük, biztos, hogy van egy csomó rácsodálkozás, hogy felfedezünk hasonló mintázatát bizonyos folyamatoknak. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egy határ azért biztos lesz ennek az együttműködésnek. Bennünket azért köt egy konkrét történet, ez az a partikularitásnak a botránya, hogy úgy képzeljük, hogy az Isten személyes szeretetét azt Jézus Krisztuson keresztül lehet megtapasztalni. Tehát anélkül nem, mi nem tudunk se gyógyítani, se semmit mondani, hogy ezt a nevet ki nem mondanánk.
Most egy pár percen, és utána egy olyan mondattal szeretném folytatni és zárni ezt a mai beszélgetést, ami számomra, hogyha nem is botrányos, de mindenképpen döbbenetes, és pont valóban Krisztus egyik mondatából származik.
Beszéljük meg! Érvek és vélemények a Halas Rádióban.
Utolsó fejezetünk a Beszéljük meg adásból. Kellemen Emese klinikai szakpszichológussal és Édes Árpáddal beszélgetünk a szorongásról és a hitről, hogy mit adhat nekünk a szorongás, illetve rávezetett bennünket egy olyan forrásra, amivel az élettel való megküzdésünk, illetve az Istennel való kapcsolatunk erősödhet. Szóval ez a bizonyos mondat, amire az előbb utaltam, ez úgy hangzik, segíts ki Árpád, kérlek, hogyha pontatlanul idézem.
Itt van előttem.
Ez valahogy úgy hangzik, hogy ugye a mezők virágai sem öltözködnek, vagy ruházkodnak, és mégis milyen szépek, de ezek ti emberek folyton azon aggódtok, hogy mit fogtok enni, hogy fogtok öltözködni. Na most ezt akár szóruszóra lefordítanánk a mai emberre, ugye, ha nem vehetek új kocsit, ha elvesztem az állásom, ha nem találok munkát, ha a gyereket nem veszik az egyetemre, ha fölveszik, miből fogom kifizetni, ha beteg leszek, stb. Szóval hogy lehet ezt, hogy egy madár nem eshet le a gondviselés akarata nélkül az ágról, a mezők virágai sem öltözködnek. Hogy lehet ezt mai nyelvre lefordítani, a mai világról lefordítani?
Arra tanít itt Jézus bennünket, hogy tegyünk fel egy szemüveget, vagy vegyünk le inkább egy szemüveget, talán azt a civilizációs szemüveget, amit hordunk, és lássuk meg akár egy teremtményben is, mondjuk, mint a mező liliumai, hogy tényleg milyen szépek, és hogy az, hogy olyan szépen kinéz, amögött egy ilyen személyes törődés van, egy személyes isteni szeretet van, tehát nem személytelen erőknek vagyunk a játék szerei csupán, és a mi aggódásunk mellé, ami természetes, próbáljuk meg ezt úgy oda tenni mellé, valahogy párhuzamosan kutatva ezt a valóságot is, és aztán hát, ha ez összeér. Zsoltáros is mondja ilyet, hogy ha félek is, benned bízom. Tehát ez nem azt jelenti, hogy ha valaki hisz, akkor most onnantól kezdve nem illik neki semmiért aggódnia, hanem mellé fogja tudni tenni. Én azt gondolom, hogy a mai ember gondolatvilágának a tágításához például nagyon sokban hozzájárulhat, hogyha figyelünk mondjuk a Tolkien regények és azoknak a filmes változata, hogyha a látványon túllátunk, ahol arról van szó, hogy mindig van egy kis csapat, akik küzdenek, állandóan veszélyben vannak, ki vannak szolgáltatva, és sok belső-külső veszély fenyegeti őket, de aztán a döntő pillanatokban mindig megjönnek a sasok. És ez a sas, ez az isteni beavatkozás, az isteni gondviselésnek a jelképe ebben a filmben, és lehet, hogy sokkal egyszerűbb lenne mondjuk, mit tudom én, azt a bizonyos gyűrűt, amiről szól az egész gyűrű ura megsemmisítése, hogyha mondjuk a Frodo fölülne egy sas hátára, az elvinne erre a hegyre és bepottyantaná, akkor nem lenne érdekes a történet. De ettől függetlenül ugyanez történik. Tehát az isteni terv, az isteni gondviselés juttatja el a céljához a dolgokat, mint hogy a mi életünket is, az egész világ történelmét is, de mi konkrétan egy számtalan küzdelmet, meg mélységen, meg sok ilyen jelkép van ezekben a Tolkien regényekben is kell átmennünk. De ez nem jelenti azt, hogy tulajdonképpen ne az történne, hogy az Isten gondviselése kísér bennünket végig, az ment meg minket, néha egészen nyilvánvaló módon, de ha nem nyilvánvaló, akkor is annak az ő kezében vagyunk. Segít egy kicsit a mai ember, hogy mondjam, letapadt meg tompa képzeletét kitágítani ilyen jelképeken keresztül is.
Tehát a Biblia azt mondja közvetlenül, hogy bármi van, bíz benne, mert gondviselés úgysem hagyja a legrosszabbat megtörténni? Vagy ezt
ne, úgy lesz, hogy a legjobb lesz. Tehát úgy lesz, hogy a legjobb lesz. Pál apostol mondja ezt, hogy akik Isten szeretik, azoknak minden a javukra válik, és hát azt hiszük, hogy az Isten a nagy alkimista, aki mindig a legrosszabból is kihozza a jót, és tulajdonképpen épp ebben mutatkozik meg az ő istensége, ezt csak ő tudja megtenni.
Ez csak arra értendő, hogy úgy lesz, ahogy a legjobb lesz, aki hisz, vagy arra is, aki mondjuk nem tud hinni Istenben.
Hát aki nem tud hinni Istennek, annak érdemes hinni benne, mert ő a nagy alkimista. Tehát ilyen értem, ugye ezt Jézusban látjuk, hogy aki meghalt és föltámadt, és ez azt jelenti, hogy talán épp amikor a legrosszabb a dolog, Amikor az ember igazán ember, akkor tud az Isten igazán Isten lenni, és megmutatni az ön nagyságát, és ez egy páratlan tapasztalat az embernek. És bizonyos szempontból ezt szintén Tolkien mondja, hogy az emberi élet az egy ilyen reményteljes vereségek sorozata. Tehát mi tulajdonképpen mindig elveszítünk valamit, és a végén meghalunk. De ez a legreményteljesebb vereség az összes közt. Hogy úgy mondjam, ez a szép benne, hogy a mi szénánk az mindig rosszul áll, a mi ügyünk mindig vesztésre áll, hogy úgy mondjam, de az Isten éppen ebből tudja kihozni a legjobbat, ebben mutatkozik meg az ő nagysága és a kihagyhatatlansága a történetből.
Emese, te hogy gondolod ezt? Ha valaki hisz, annak sikerül, aki nem hisz, az meg lehet, hogy akadálya lesz annak, hogy a saját élete árama végül is sikerre vigye a nehéz helyzetet is?
Az biztos, hogy a hit az egy nagyon-nagyon erős belső erőforrás. A pszichológia ezért az előző kérdésedre, vagy általában legalábbis mást választ tudna adni, sokkal nagyobb hangsúlyt fektet az egyén saját képességeire, a saját erőforrásaira, a saját megküzdési lehetőségeire, a gondolkodás módjába, az önmagában való hitre. És az aggódásokra, amiket itt felvetettél, hogy mennyi mindentől aggódunk, az aggodalmak általában a jövőben bekövetkezhető félelmeinkről szólnak, tehát itt egy szemléletmódról van szó, amikor elfelejtünk azzal foglalkozni, hogy mi történik a jelenben, és a képzeletünkben azt színezzük ki, és azzal foglalkozunk, hogy mi történik a jövőben, és ráadásul ilyen negatív színezettel látjuk el ezeket, és egyre nagyobbra dagasztjuk ezeket a félelmet, kiváltható, vagy esetleg rosszul sikerülő jövőbeni dolgokat. Tehát az én válaszom inkább ebben az, hogy saját magunkra, ha figyelünk, akkor tudjuk változtatni, tudjuk befolyásolni a hozzáállásunkat, a szemléletmódunkat. Nagyon elcsépelt már ez a pozitív hozzáállás kell. Sokszor kérdezik tőlem, hogy jó, de hogyan? És hát a hogyanra tényleg nehéz válaszolni, hiszen ez hosszú idő munkája, és nagyon erős önmegfigyelés és önismeret szükséges ahhoz, hogy képesek legyünk önmagunkat úgy monitorozni, hogy a gondolatainkat figyelgetve már korrigáljuk is azokat, és hogy ilyen negatívan és félelemben és aggodalommal gondolnánk a jövőre, próbáljuk meg inkább ezeket a másik oldalról megnézni. Tehát a közmondásoknak is sokszor igazuk van, a minden jobban van valami rossz, talán ez a legsegítőbb eszköz ilyenkor, hogy nézzük meg, hogy ennek a helyzetnek, ami bennünk ezt a szenvedést kiváltotta, vajon mi számunkra az üzenete, vagy mit kell ahhoz tennünk, változtatnunk, miközben kiszabadulunk majd a szorongásainktól, de még hozzá is tud tenni az előző tapasztalatunkhoz és az önmagunk erejéhez.
Annyit ehhez még, hogy azért azt én is fontosnak tartom, hogy egy ilyen utazásnak, amit az ember egy szorongásos állapotban megtesz, komoly önismereti hozadéka van, és egy teológus mondta ezt, hogy önismeret nélkül sem lehet üdvözülni, tehát hogyha az ember nyilván saját értékeire is rá kell, hogy ismerjen, de arra is rá kell, hogy ismerjen, hogy segítségre szorul.
Éppen ezt akartam kérdezni, mondjuk zárásul, hogy biztos van olyan hallgatónk, ne adja Isten, de lehet, hogy van olyan hallgatónk, aki ezekben a napokban, órákban, akár percekben szorong, aggódik, valamitől nagyon tart. Nagyon röviden egy-két mondatban, ha van ilyen hallgatónk, ti most mit javasolnátok neki, mit tegyen? Mi legyen az első lépés?
Azt gondolom, hogy most csak így hirtelen, hogy tényleg vegyen egy lapot, és írja le azt, hogy mi az, amiért most minden nehézség ellenére hálás az életébe, és ezen gondolkodjon el.
Az előzőek alapján én meg azt gondolom, hogy hasonlóan egy ilyen önismereti munkát végezzen, gondolja át, és próbálja meg bemérni, hogy az a szorongást, amit most érez, vagy az a félelem, vagy az a helyzet, amiben van, hogy az milyen erősségű, meg tud-e vele egyedül is birkózni, hogy elég, ha segítséget kér, elég, ha valami öngyógyító technikának utána néz, ismerősöket megkérdez. Nagyon sokszor manapság már az internet az első, amihez az emberek fordulnak és rákattintanak, megnézik, hogy mi az, amit éreznek, mit tanácsolnak, fórumokat keresnek. Tehát, hogy elég-e ez, hogy innen kap segítséget, vagy pedig pszichológiai szakmai segítségre lenne szüksége, akkor pedig a pszichiátriai szakrendelő és a pszichológus áll a rendelkezésére.
Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, a Beszéljük meg adását hallották a Halas Rádióban. A szorongásról beszélgettünk Kelemen Emese klinikai szakpszichológussal és Édes Árpád lelkésszel. Köszönöm vendégeinknek, hogy itt voltak.
Mi is köszönjük a lehetőséget.
Köszönjük.
Beszéljük meg. Érvek és vélemények a Halas Rádióban.